Jazz legendák. Thelonious Monk ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori Magyar Királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.
Személyes közelségben ismerhetjük meg Strobla Lajost.
Strobla Lajos maga festett, maga színezett, és azért is nagyon személyes ez a szobor, mert a Bajza utcai otthonukban volt ez folyamatosan installálva, és minden nap kezével érintette, simogatta édesanyjának a portréját, éppen ezért egy nagyon természetes, antik patina felület alakult ki a szobron.
Zalán jártunk Zicsi Mihály szülőházában.
Mai napig Grúziában nemzeti hőstként hihetetlen tisztelet övezi az ő személyét. Utcát is neveztek el róla, egy szobor is van Tbilisziben Zicsi Mihályról.
Bárki olvashatja Liszt Ferenc kézzel írt leveleit.
Liszt Ferenc már életében nagyon népszerű volt, ezért sokan eltették azokat a leveleket, vagy különféle gyűjteményekbe kerültek, amiket Liszt írt, vagy Lisztnek írtak, úgyhogy a Liszt levelezés az egy hatalmas probléma csomag a Liszt kutatás számára. Nincs is levél összkiadás, többször nekifutottak, de mindig megrekedt valamilyen ponton.
A mai műsorunkban ellátogatunk még Szegedre, a közelgő Teálter Fesztiválra, és találkozhatunk ókori egyiptomi művészekkel is a Szép Művészeti Múzeumban. Köszönti Önöket a szerkesztő Uzsali Bence. Tartsanak velem! Kezdjük először a 19. század három nagy magyar művészével, akik különböző művészeti ágakban alkottak, de ismerték és tisztelték egymást. Liszt Ferenc, Strobla Lajos és Zicsi Mihály. Mindhármukkal kapcsolatban beszámolunk egy-egy érdekességről. Nem is olyan régen egy néhai művész kiadatlan leveleinek felkutatása csak a kevesek kiváltsága volt. Arra szakosodott kutatók külön engedéllyel, meghatározott helyeken és időkben vehették szemügyre a gondosan őrzött kézzel írt leveleket, hogy azokból a hajdani nagyságot közelebbről megismerhessék. Az internet világa viszont új fejezetet nyitott ezen a téren, hiszen a magukra adó gyűjtemények már nem elzárni igyekeznek a világ elől a dokumentumokat, hanem igyekeznek azokat digitalizálni, kereshetővé tenni és a nyilvánosság elé tárni. Így történik ez Liszt Ferenc hatalmas levelezésével is, melynek az Országos Széchenyi Könyvtárban található része a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont közreműködésével már elérhető az interneten. Felkerestem a múzeum igazgatóját, Cselényi Mátét, hogy avasson be a részletekbe.
Az Országos Széchenyi Könyvtár körülbelül 800 Liszthez köthető levelet őriz, különféle dokumentumokat is őriz, és ezek kerültek online elérhetővé a Kópia felületén, ez az OSK-nak egy online felülete, illetve három napló is felkerült a feldolgozott anyagokból.
Hogyan kell ezt elképzelni, ezek beszkennelt kéziratok, vagy begépelt változatok, esetleg lefordítottak?
Ezek digitalizált, tehát beszkennelt változatok, amik így kerültek föl, adatolva az online felületre. Később ezeket természetesen majd lehet publikálni, feldolgozni, kutatni tovább, de jelenleg beszkenneltük, és utána felkerült az online felületre.
Hogyan kapcsolódott be a munkába a Liszt Ferenc Múzeum?
Az Országos Széchenyi Könyvtár zeneműtárának vezetője Laska Janna keresett meg minket az OSK részéről, hogy dolgozzunk együtt, és dolgozzuk fel ezt a hatalmas és nagyon gazdag anyagot.
Mit lehet mondani, hogy mekkora része a Liszti levelezésnek? Liszt ugyebár egy sokat utazó, sokat levelező ember volt. Fölkutatták már az ő levelezését, vagy még mindig vannak újra és újra előkerülő dokumentumok?
Liszt Ferenc már életében nagyon népszerű volt, ezért sokan eltették azokat a leveleket, vagy különféle gyűjteményekbe kerültek, amiket Liszt írt, vagy Lisztnek írtak, úgyhogy a Liszt levelezés az egy hatalmas probléma csomag a Liszt kutatás számára, nincs is levél összkiadás, többször nekifutottak, de mindig megrekedt valamilyen ponton. Hatalmas levelezés, pontos számot nem tudok mondani éppen ezért, hogy mekkora levelezés lehet, de biztos, hogy egy hatalmas anyag.
Ez most, ami a kópia felületére fölkerült, ez az OSK-nak az anyaga. Van már olyan részlete a Liszti levelezésnek, ami már eddig is elérhető volt online?
Igen, különféle adatbázisokban fenn vannak Liszt levelek, például a Weimari Goethe és Schiller archívumban találhatók levelek, illetve Nyugat-Európában egyre általánosabb, hogy a gyűjtemények szkennelik, és utána online közzé teszik az anyagaikat.
Van még olyan nagy levelezés részlet Lisztről, amiről tudunk, hogy megvan, de még nem érhető el az interneten?
Folyamatosan kerülnek fel, de biztos van még ilyen. Mi is rajta vagyunk azon, hogy a nálunk őrzött anyagokat digitálisan közzé tegyük.
Mekkora anyag van egyébként a Liszt Múzeumban?
Ugye Liszt Ferenc halálakor a Zeneakadémiára hagyta könyv és kottatárát, így itt őrzünk körülbelül 300 könyvet, illetve 3000 kottát, ami az ő tulajdonában volt. Ezekben számos bejegyzés található, illetve leveleket, kéziratokat is őrzünk, de a legnagyobb Liszt gyűjtemény az Weimarban található.
Ha ellátogat valaki most a Liszt Múzeumba, milyen kiállításokkal találkozik?
Van egy magyar zongoraiskoláról szóló kiállításunk, ez Liszt Ferenctől Cifra Györgyig nevet viseli, illetve a múzeumban található még egy időszaki kiállítás, ez pedig Hubay Jenővel foglalkozik. Hubay Jenő a Zeneakadémia rektora volt, illetve 1925-ben ő alapította meg az első Liszt szobát, Liszt múzeumot, így idén ő neki állítottunk emléket, hiszen tavaly volt 150 éves a Zeneakadémia, a Liszt múzeum pedig idén lesz 40 éves.
Ilyenkor nyáron inkább szünetelnek a programok, vagy vannak kifejezetten különleges nyári programok?
Új programunk ez a tárlatvezetés extra, ami minden hétfőn és pénteken van, 11 órától kiskoncerttel, tárlatvezetéssel, több nyelven. Ezekre várjuk a látogatókat, mert ilyenkor a turista szezon miatt kiemelt időszakot élünk.
Cselényi Mátét hallották. Aki tehát Liszt leveleket olvasna, megteheti az OSK felületein. A Liszt Múzeumban pedig nyáron is zajlanak a különleges tárlatvezetések. Liszt Ferencet egyébként Strobl Lajos keze által is ismerhetjük, hiszen ő volt a 19. század végének egyik legfoglalkoztatottabb szobrásza, és természetesen Liszt Ferencet is megörökítette. A 170 évvel ezelőtt született szobrászművész életműve szorosan összefügg a Magyar Képzőművészeti Egyetem történetével. A mester ugyanis a mai iskola jogelődjében tanított, itt alapozta meg a szobrászmesteriskolát. Műterme a közeli Epreskertben volt, amely egyszerre volt alkotó műhely, oktatási intézmény, a társasági élet színtere. Budapest egyik közkedvelt látványossága egyébként máig őrzi Strobl Lajos kézjegyét. Február óta egy kerítés kiállítás emlékezik a legendás mesterre, az egyetemen pedig a héten új kiállítás nyílt. A Halhatatlanság forrása című tárlat nem csak a 19.-20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek, sőt akadnak olyan alkotások is, amelyeket csak a közelmúlt kutatásaival sikerült a művész munkáiként azonosítani. Kádár Dóra az egyik kurátorral, Erős Apolka szobrászművésszel beszélgetett.
Ha egyetlen jelzővel vagy egy szóval jellemezné Strobl Lajost, akkor elsőként mi jutna róla eszébe?
Az életigenlés, ez a kifejezés az, ami szerintem a legkomplexebben átfogja az ő munkásságát, illetve a személyiségét.
Ezen a kiállításon, amely még mondjuk el a hallgatóknak most épült, az a cél, hogy ne csak idézőjelben csak a pályát, ezt az életművet mutassák meg, hanem a felfedezés folyamatát is.
Arra nem is merünk kísérletet tenni, hogy a komplex életművet bemutassuk. Több mint 400 szoborműről van szó, és a hozzájuk kapcsolódó vázlatokról, illetve ezeknek a munkáknak az utóéletéről. Éppen ezért az a cél, hogy magát az embert láttassuk. Borovi Dániel művészettörténésszel erre teszünk kísérletet, hogy különböző tematikák mentén, amiknek a fő bázisa mindig a kapcsolódás, legyen családról szó, tanítványokkal való kapcsolatról, mecenatúrával való kapcsolatról, illetve a különböző szobrászati tematikus egységekről, mindig az embert keressük mögötte.
Lesznek nagyon különleges alkotások, olyan művek, amelyeket még nem ismerhetett a szakma sem?
Abszolút. Ez egy gyönyörű, szép és nagyon-nagyon izgalmas nyomozói feladat, ez a kurátori munka, amit már lassan egy éve folytatunk a kollégámmal, és a Képzőművészeti Egyetem különböző műtermeiben, illetve könyvtárában sikerült olyan eddig azonosítatlan műtárgyakat felfedezni, amiket már abszolút Strobl Lajos nevéhez tudunk kötni.
Az egykori műcsarnokban beszélgetünk, amely ma oktatási intézmény, a Magyar Képzőművészeti Egyetem épülete. Itt is dolgozott, tanított Strobl Lajos?
Már a korai éveitől kezdve meghatározó a Képzőművészeti Egyetem elődje az ő számára, tehát a mintarajztanodába, meg később a szobrászmesteriskolába oktatott, tehát már a 30-as éveiben ő volt az, aki a szobrászképzést formálta, nyugdíjazását is innen kérte 69 éves korában, tehát tulajdonképpen ez az egyetemi egység, illetve a magyar képzőművészek felső fokú tanulmányait lehetővé tevő elődje, azaz, ami összefonódott az ő személyiségével.
Hogyha képzeletben végigjárnánk a kiállítás tereit, tulajdonképpen az egész épület otthont ad most ennek a jubileumi eseménynek, milyen tematikus egységben rendezik a tárgyakat, amelyek tényleg kuriózumok, a család jóvoltából kerültek ide, illetve közgyűjteményekből is érkeztek?
Nagyon fontos az, hogy a család leszármazottai mindenben a támogatásunkra voltak. Pont ezért azok a műtárgyak képzik a bázisát a kiállítási egységnek, amik tőlük származnak, illetve a Strobl Lajos Emlékhely Alapítvány jóvoltából kerültek hozzánk. Hogyha végigvezetjük képzeletben a látogatót a kiállítás szövetén, akkor már az Andrássy úton egy emlékműnek az interpretációjával, egy modern átiratával találkozhatnak.
Rögtön a bejáratnál, tehát még kint.
Már az utcán valóban, teljes életnagyságban, ez pedig egy emlékmű életnagyságát jelöli, 2 métert meghaladó a figura, aki már a lépcsősoron fogadja a látogatókat, a megvárt emlékmű munkás mellékalakjáról van szó, és innentől kezdve a frissen megtalált szobrok, mint például Rauscher Lajos portrészobra fogja fogadni a látogatókat, majd a Halászlány köztéri szobor, ami pedig egy térkép segítségével kivetíti Strobl Lajos terét, a Strobl Lajos sugárutat, magát a mai Andrássy utat a látogatók elé, tehát nyomon tudják egy térkép és tablók során követni a látogatók azt, hogy azok a műtárgyak, amik ma köztéren vannak, hogy tudnak beilleszkedni ebbe a kiállításba, mert korának a legfoglalkoztatottabb emlékműszobrásza és portrészobrásza is volt
egyben, tehát tablókon idézzük meg az emlékműveket, portrészobrászatát pedig behozzuk a műterembe.
És ha már a portrékat mondja, ugye Strobl Alajos alkotásaiból van képünk, Liszt Ferencről ismerhetjük Arany Jánost, vagy éppen Erkel Ferencet, és sok-sok köztéri szobor fémjelzi az ő munkásságát. De hogyha visszatérünk a portréra, Rauscher Lajos volt az építésze, tulajdonképpen a kivitelezője ennek az épületnek, ahol most beszélgetünk?
A 71-es számnak a terveit ő készítette, és nagyon érdekes az ő személye, mert pont a könyvtárunkban találtunk egy kuriózum alkotást, amit Rauscher Lajos portréjaként sikerült kollégámmal azonosítani, ugyanis Rauscher portréból egyetlen egy ismert a Strobl életműbe, ez pedig a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében lévő márványszobor, viszont ami a mi egyetemünk tulajdonában frissen beazonosított műtárgy, az pedig az élő modell után mintázott kópia.
És ha már az élő modellekről beszélgetünk, előszeretettel örökítette meg családtagjait, örökség volt ebben a nagy családban a művészetek iránti szeretet. Itt van egy különleges legyező, amelyet megmutatott nekem, mielőtt leültünk beszélgetni testvérének alkotása. Na de milyen alkotása?
Hát a sok kuriózum közül ez az első, amit most kicsomagoltunk, és közösen is meg tudtuk tekinteni a beszélgetés előtt. Strobl Zsófia nagyon sok kópiát készített, emblematikus műtárgyakat másolt Strobl Alajos számára az ő kérésére. Ez a legyező, amit itt látunk, ez pedig egy nagyon személyes tárgy. Olyan olajfestményről van szó, aminek a hordozója egy valós legyező, és minden egyes kis lamelláján egy-egy családtag, illetve a családtagok kedvenc háziállatai, kutyái, macskái kerültek meg örökítésre, és ez is a család jó voltából most bemutatásra kerül nálunk.
A kutyákat, a macskákat, a házi állatokat, sőt nem csak házi, hanem ház körül élő állatokat, mert kacsákat is láthattak annó a vendégek az Epres kertben, amely egy kőhajításnyira van innen. És a beszélgetés elején azt mondta, hogy Strobl Alajosról az életigenlés jut elsősorban eszébe. Nem véletlenül kezdődött ez az esemény sorozat, tehát a jubileumi emlékéve egy úgymond karneváli programmal még februárban, farsang idején az Epres kertben, és egy kerítés kiállítás is szintén ott a Bajza utcában. Megmutatja a századforduló hétköznapjait, a család mindennapjait, és nem utolsó sorban persze a mester alkotásait.
Nagyon komplex emlékévünk van. Az elméleti munkatársak, teoretikus munkatársak és a képzőművész alkotó munkatársak nagyon szoros együttműködésbe tudunk dolgozni ezen a kiállításon. Mindenképpen szerettük volna azt, hogyha az évad elejétől december végéig tartó programsorozat nem egy szokványos, száraz távolságtartó megközelítés lenne, mert mégiscsak egy egyetemi szövetben vagyunk. Egyrészt szeretnénk a hallgatóink irányába is a múltunkat, az örökségünket kézzelfoghatóvá tenni, másrészt, mint ahogy a kerítés kiállítás is létrejött, a külvilág felé is szeretnénk megmutatni azt, hogy ez egy belátható, ma is működő, nagyon-nagyon pulzáló intézmény, képzési forma, és Strobl Alajos az, aki tulajdonképpen ezt az egész örökséget, egész hagyományt egy élő művészet történetét tudja fűzni.
Erre utalt egykori tanítványa is, Istók János, aki az 1950-es években a Magyar Rádiónak mesélt arról, hogy hogyan is dolgozott a mester árnyékában, illetve mit tanult.
Müncheni tanulmányom után 6 évig tanultam és dolgoztam a Bajza utcai Epreskerti műtermemben. A mesterem ma is úgy él emlékezetemben, mintha el sem szakadtunk volna egymástól. Strobl Alajos művészetét nagyon becsültem, hiszen sok alkotása világviszonylatban is műkincs számba megy. Csodálatos energiával nagyon gyorsan dolgozott. Szinte virtuóz módon kezelte a mintázófát, és egy vonalban meghúzta az alak kontúrját a vállától a bokájáig. Az Epres kertben egész állatsereglete tartott vörös frakkos majma és Cézár nevű kutyája műtermében is jelen lehettek. Jászai Maritól Ferenc Józsefig rengeteg közismert személyiség fordul meg műtermében, hogy megcsodálják művészetét és modellt üljenek neki.
Reményeink szerint tanulmánykötet formájában lesz földolgozva nagyon sok szegmense az életműnek. Ami viszont, mint kuriózum itt látható lesz, például Stróbl Alajos törött bal karcsontjának a röntgen kópiája, kezének a gipszöntvénye saját vésőjével applikálva, de ami szerintem ennél is fontosabb, olyan szobrokat tudunk megmutatni a nagy közönségnek, amik az egész család életútját végigkísérik. Például az anyánk szobornak egy olyan gipszkópiája, amit Stróbl Alajos maga festett, maga színezett, és azért is nagyon személyes ez a szobor, mert a Bajza utcai otthonukban volt ez folyamatosan installálva, és minden nap kezével érintette, simogatta édesanyjának a portréját, éppen ezért egy nagyon természetes, antik patina felület alakult ki a szobron. A családi hagyatékban lévő műtárgyak különlegessége az, hogy formavesztés nélkül tudunk bemutatni plasztikai csemegéket általuk, mert ezek jellemzően gipsz, illetve terakotta öntvények. Tehát nem mentek még át a fémöntés eljárási folyamatain, nem cizellálta meg más kéz, nem faragta márványba más kőszobrászmester, tehát ezen kizárólag vagy Stróbl Alajosnak a kezenyoma, vagy pedig a vele szorosan együtt dolgozó tanítványok kezenyoma látható.
A kiállítás szeptember közepéig lesz nyitva a Magyar Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti épületében, emlékezve Stróbl Alajos születésének 170. és halálának 100. évfordulójára. A zenész és a szobrász után következzék a festő-grafikus Zicsi Mihály. Szülőházában a Somogy megyei Zalán emlékmúzeumban lehet megismerni az életét és munkásságát, ami önmagában is egy különleges utazás, hiszen ő maga is sok helyen megfordult a világban. Mihály Anikó felkereste az emlékházat, és Büki Barbara művészettörténészt kérdezte.
Zala községben vagyunk, Zicsi Mihály szülőházában, a Magyar Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeum tagintézményében, a Zicsi Múzeumban. Különleges helyszín, az atmoszférája is a hatalmas parkkal elvarázsolja az ide látogatókat, akik tehetik Somogy megyében járva, a Balatontól fél órányira, jöjjenek, kukkantsanak ide be, nézzék meg ezt a csodálatos múzeumot. De ki is volt ez a Zicsi Mihály? Hiszen olyan keveset tudunk róla, Munkácsi Mihálynak, Liszt Ferencnek kortársa volt, és a korszakban ő volt az, akit Munkácsi és Liszt Ferenc mellett nagyon sok országban ismertek.
Zicsi Mihály a 19. századi magyar művészet egyik
legkiemelkedőbb egyénisége. Az 1880-as évektől, ahogy elhangzott, Liszt Ferenc és Munkácsy Mihály mellett a legismertebb magyar művész volt Európában, akit mondhatni kultikus tisztelet övezett. Míg a kortársak Munkácsy Mihályt a nagy festő fejedelemnek nevezték, addig Zichy Mihály a rajzoló fejedelem titulust kapta. Az egész élete mondhatni regénybe illő és filmre illő. 1827-ben Zalán látta meg a napvilágot, Pesten kezdte meg a festészeti tanulmányait, majd pedig Ferdinand Georg Waldmüllernek a tanítványa lett Bécsben, és innen Bécsből került el 1847-ben Oroszországba, ahol 53-tól uralkodói megbízásokat teljesített. Nem sokkal később az Orosz Művészeti Akadémiának lett a tagja, majd pedig 1859-től cári udvari művészként működött Szentpéterváron. 1874-ben egy hatalmasat gondolva, és hogy a vágyait, az álmait, a festői ambícióit kiteljesítse, felhagyja Szentpétervárt és a cári udvart, Párizsba megy, az akkori kulturális világ központjába. Itt a tervei nem úgy alakulnak, ahogy ő azt szeretné, és előbb 1879-ben hazalátogat, és az a célja, hogy itt Zalán letelepszik, és magyarországi megbízásokat kap. 1881-től Zalára jön a Néva orosz irodalmi lapnak a főszerkesztője, aki megkéri arra, hogy Lermontov Démon című irodalmi munkájához készítsen illusztrációkat. Nem csak a kalandvágy, de ez a művészi feladat is nagyon izgatja a fantáziáját. Ezért először Grúzia fővárosába, Tbilisibe, majd pedig a Kaukázus hegyei közé utazik, arra a területre, ahol Lermontov él, és ahol ez a Démon című irodalmi alkotás készül, hogy még jobban átérezze ennek a helynek az atmoszféráját, és még valósághűbb, és még zseniálisabb illusztrációkat készítsen. Egyébként mai napig Grúziában nemzeti hőstként hihetetlen tisztelet övezi az ő személyét, utcát is neveztek el róla, egy szobor is van Tbilisiben Zichy Mihályról. 1883-tól ismét a cári udvarban, udvari festőként találjuk őt Szentpéterváron. Itt is hal meg 1906-ban, a hamvait hazahozzák Magyarországra. Ahogyan hallható, ez a regényes élet nem Magyarországhoz köti, jelentős részét az életének külföldön tölti. 4 cárnak is udvari festője, mindvégig állandó kapcsolatban áll a hazájával, és a magyarságát sohasem adja fel. Petőfi a kedvenc költője, Petőfihez kapcsolja az első irodalmi megrendelése is, és a legutolsó is, és ez a magyarság, szabadság vágy, ez mindvégig ott van benne. Időnként azonban haza-haza látogat ide, a Somogy megyei Zalára, ahol a családja is él. Ez az Zichy Mihály emlékház, ez a kúria. Itt él az édesanyja, az édesapja nagyon korán meghal, a testvére is, annak a családja, valamint 1866-tól ide költözteti Oroszországból az orosz származású feleségét és 4 gyermekét, akik Oroszországba születnek. 1880. augusztusában Jókai Mór is meglátogatja itt a festőt. Kiállításunkon egy távirat is tanúbizonságot ad erről, aminek érdekessége, hogy Jókai Mór hamarabb érkezik meg, mint maga a távirat.
Ha már a kiállításról kezdtél el beszélni, kérlek, hogy mutasd be a hallgatóknak a kiállítás koncepcióját, hiszen nagyon sok kép mellett személyes tárgyakat is látunk, illusztrációit, egy grúz szobát, szóval csupa-csupa olyan látványosság, amiért érdemes fölkeresni ezt a házat, ezt a múzeumot.
Az Zichy Mihály emlékház olyan, mint egy kis időkapszula, minthogyha megállt volna itt az idő. Ez célja is volt a kiállítás koncepciójának 2001-ben, amikor újra rendezték a tárlatot. Lényegében a ma látható kiállításnak az alapjait ekkor tették le, hogy szeretnék azt az enteriőrt, azt a családi életet bemutatni, amely valaha itt lehetett, itt volt, és Zichy Mihályhoz kötődően itt van. A múzeumot a festő születésének 100. évfordulója alkalmából 1927-ben alapította az unokája, Zichy Mária Alexandra és az ő férje, Csicseri Rónai István, és lényegében ez a személyes vonulat, ez ebből is adódik, hiszen a család a saját családi kúriáját nyitotta meg a látogatók előtt, azonban ekkor még csupán két termet, Zichy Mihálynak a műtermét és a grúzszobát. Ez egymásban nyíló két kis szoba volt ekkor. Ezzel a festőnek a régi vágyát valósították meg, aki mindig is azt szerette volna, hogy róla elnevezett múzeum legyen, mert véleménye szerint egy festőnek az életművét úgy lehet igazán kritikával illetni, hogyha minden egy helyen van, minden grafika, minden festmény, a teljes életmű. Ez mondhatni Zichy Mihály esetében lehetetlenséggel ér fel, hiszen a műveinek nagyon nagy része, grafikái, festményei, rajzai, ezek mai napig Szentpéterváron az Ermitásban vannak. Nagyon sok olyan van, amiről nem is tudunk, hogy hova került, és természetesen egy jelentős része a műveinek pedig a Magyar Állam tulajdonában van, a Magyar Nemzeti Galéria festészeti és grafikai gyűjteményében. És itt a kiállításban láthatóak a család bútorai, berendezési tárgyai, ezek mind-mind eredetiek, és az Zichy család őrizte meg őket. 8 teremben van elrendezve ez az anyag, ahol a művésznek a festményeit, grafikáit, rajzait, illetőleg különböző tárgyait, dokumentumait láthatjuk, és mindemellett egyedülálló gyűjteményét is. Például kiemelném itt a fegyvergyűjteményét, vagy a grúzszobában a sámán ruhákat, mind a halbőrruha, mind pedig a sámán ruha nem csak országos viszonylatban, de ugyanakkor európai viszonylatban is egyedülálló. Kiemelném még az impozáns könyvtárszobát is, ahol 4000 kötetes Zichy családi könyvtáruk kerül bemutatásra.
Zichy Mihálynak a műtermében koncertre, különböző előadásokra rendeztetek be egy teret, és kihasználjátok a csodálatos parkot is. Milyen rendezvényeket élhetünk át itt a nyáron?
A mai nappal kezdődött meg nálunk a Zenés Nyári Estek program sorozatunk, ahol egyfajta összművészeti alkotással szeretnénk tisztelegni a művész előtt, hiszen az orosz udvarban nem csupán rajzokat készít, de színházi terveket is. Különböző koncertekkel, szakmai programokkal, előadásokkal, de ugyanakkor a kicsikre is gondolva gyermekfoglalkozásokkal, programokkal szeretnénk még színesebbé tenni.
Milyen időpontokban jöhetnek ide a látogatók egy délutáni esti programra?
Július 15-e után a következő programunk július 29-én lesz, amikor is elit magatartás minták, mozaikok a gróf Zichy család történetéből címmel Zichy Mihály történész fogja nekünk a család történeteit bemutatni és megmutatni. Ekkor Macskin és Járinka Erik koncertjével várjuk az érdeklődőket. Majd augusztus 12-én Heski Orsolya művészettörténész fog Zichy Mihály rajzairól előadást tartani, és a Trio Brillo klasszikus zenei koncertjével várjuk a látogatókat. Október 10-én egy nagyobb szabású Zichy Mihály születésnapját, a zenevilágnapját fókuszba téve különböző zenei képzőművészeti programokkal várjuk az érdeklődőket, és november 29-én az advent jegyében lesznek programjaink. Az Zichy Mihály Emlékház Facebook oldalán fent vannak a programjaink, illetőleg a weboldalunkon is, az mng.hu/Zichy Emlékház oldalon szintén.
Büki Barbarát hallották, az általa említett érdekességek pedig Zalán, az Zichy Mihály Emlékházban várják az érdeklődőket. Thank you. Színházzal folytatjuk. Július 19-e és 25-e között ismét helyet ad Szeged a Magyar Színházi Élet egyik jelentős programsorozatának, a Teálter Fesztiválnak. Egy héten át színház, kortárstánc, performanszok, közösségi élmények és különleges találkozások várnak a közönségre. A főhelyszín most is a szegedi régi zsinagóga, amelynek udvarán Beslin Anita találkozott Balog Józseffel, a Teálter művészeti vezetőjével.
Ha nyár, akkor Szeged és Teálter Fesztivál immár sok-sok éve. Hogy is kezdődött ez annak idején?
Nem lehetett másként, bár most, hogy így említed, akkor lehet, hogy egy téli fesztivál is belefért volna, mert voltak ilyen terveink, hogy majd a tavasz meg az ősz, és igazából jó két évtizedig az is ment, hogy volt a nagy fesztivál, a Teálter, ami a 91-es szabadtéri által megszületett fesztivál. Az szegedi szabadtéri játékoknak volt egy ilyen koncepciója, hogy legyen egy, hát mondjuk, hogy akkor így a szabad színházakat, meg a amatőröket, meg mindenféle egyéb ilyen társulatot is megláthassanak Szegeden, akik erre kíváncsiak, és akkor úgy oda keveredtünk ebbe a történetbe, de hamar önállósultunk, mert azt hiszem még a következő év volt olyan, hogy tisztán a szabadtéri támogatásával született meg ez az első két fesztivál, és ez jó is volt, mert az alatt, a két év alatt meg lehetett tanulni, hogy hogy lehet ezt életben tartani. Ugye ez egybeesik a 90-es évek elejének a kulturális finanszírozási változásaival is, tehát megjelentek olyan állami támogatók, amelyek szakmai alapon támogatták ezt az egész fesztivál bizniszt, mert hát mi ebben nem vagyunk egyedül. A színházi értelemben így túlélők is vagyunk, de hát együtt indultunk a Völgyel, együtt indultunk a Média Wave Fesztivállal, az egyik ugye egy filmes zenei fesztivál, a másik pedig inkább ilyen népünnepésszerű. Valami volt a Káli medencében, mi meg ahogy kezdtük, hogy a színházban, a fókuszban, az most 2026-ban is így van. Nyilván mi is azokat az irányokat, amiket ebben a 3,5 évtizedben követtünk, hogy zenei programok, koncertek, utcaszínház.
Tánc?
Így van, tánc legyen, hát ebből most maradt a próza és a tánc ennyire futja, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a színházi színvonalból, vagy annak a kínálatnak a megmutatásából, ami évente megjelenik Magyarországon, illetve a környező országokban, hogy abból ne tudnánk egy reprezentatív összeállítást adni, és azt hiszem, hogy az idei év is ilyen lesz.
Hogyha valaki rendszeresen jár Teálter fesztiválokra, azt látja, hogy a Balkán mindig is fókuszban van. Nem csak témában, hanem a színházak, a kistársulatok megjelenésében is.
Zenta, Újvidék, Szabadka, hogyha ezt a három várost néz, mondjuk konkrétan a délvidékről, akkor ott az elmúlt években olyan előadások születtek, amelyek valamilyen más arcot is mutatnak nekünk, magyarországi színházi embereknek. Sokkal szenvedélyesebb, vagy célra törőbb, vagy monumentálisabb, mármint ami az emberi belső tartást, tartalékokat, megmutatkozást illeti, így értem, nem feltétlenül látványban vagy pénzben, hiszen ők ugyanúgy vergődnek, akármelyik színházra gondolok, a Zentai Színházhoz járok már két éve, hiszen másfél éve nem kapták meg a városi támogatásukat se. De hogyha valaki követte mondjuk Urbán András pályáját, aki a Szabadkai Kosztolányi igazgatója volt, most pedig az Újvidéki Magyar Színháznak az igazgatója, akkor az ő megjelenése, vagy az ő jelenléte a fesztiválon az mindig öröm, és most egy sokszorosan díjazott előadással lesznek majd itt a zárónapon, július 25-én szombaton, a régi zsinagógában. A másik vonal pedig az a romániai magyar színházakat illeti, abból most Marosvásárhelyről egyetemistákat tudunk hívni vizsgaelőadásokkal, de hát jó volna, hogyha a Temesvár-Arad vonal is be tudna lépni, mert ott is olyan alkotók és olyan előadások születnek, amelyek egy más szint és más hangulatot mutatnak, mint jó részt azok a pesti független színházak, akik nálunk játszanak.
Kik is ők?
Akik most jönnek, akár a Tünet Együttes, vagy Szünet Együttes, most nem tudom, hogy épp melyik nevüket használják, vagy a Kárpáti Péternek a darabja, de itt lesz Nyári Oszkárnak a csapata, ami ugye roma tematikájú előadásokat készít. Tehát körülbelül az a merítés, ami új előadásokban, mondjuk a Free SF-ével, hogy a fiatalok vonalát is említsem, magyar kínálatból, Az is fontos, és ilyen értelemben akár a nézőnek egy összehasonlítást is ad, hogy mondjuk mit tudnak a mi főiskolásaink, egyetemistáink, és mennyire más ez Marosvásárhelyen vagy Kolozsvárott, ahol szintén színészképző egyetem van. És talán az is megmutatkozik, talán ez az elmúlt 10 évnek a legnagyobb tanulsága, hogy ma már nem elég, hát hogy úgy mondjam, elvégezni egy főiskolát vagy egyetemet és kijönni színészként, mert hogy épp az ezeknek a társulatoknak az egyik nyitja, de talán csapdája is, hogy mindenkinek mindent kell csinálnia. Tehát ma már az, hogy te jól mozogsz, jól táncolsz, jól énekelsz, hangszerekhez értesz, és konyítasz a prózai színházhoz, azt valahogy együtt kell, és ugyanakkor menedzselni egy társulatot, vagy egy projektet, vagy egy vállalkozást, ez meg dolga rendezőknek, dramaturgoknak. Tehát mondjuk a mi fesztiválunk tudott olyan maradni, hogy egyszerre tudja megmutatni ezt a teljes spektrumot, és ugye Jászai Tamás vezetésével évek óta itt van egy fiatal kritikus csapat is, úgyhogy a beszélgetéseikben, aminek egy része nyilvános, egy része meg zárt szakmai beszélgetés, azokban mondjuk egy ilyen reflexiós forma is megjelenik, tehát mi azt is szeretnénk, hogy ez a fiatal kritikus, dramaturg, író csapat most ugye itt lesz az Okuláré projekt, amely fiatal drámaíróknak a munkáit mutatja be, az azt jelenti, hogy mi ezt az egész komplex világot szeretnénk ebben a fesztiválban ábrázolni, még akkor is, hogyha ezt külön nem címkézzük föl.
A Szegedi Teálter Fesztivál tehát vasárnap kezdődik. És mi a helyzet az örökké valósággal? Hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek? A Szép Művészeti Múzeum legújabb csütörtökön megnyílt kiállítása az egyiptomiak által az örökké valóság házainak nevezett templomok és sírok számára készített alkotásokból mutat be válogatást. Ezeket a tárgyakat ma műalkotásként őrizzük a múzeumban, de egykor azzal a céllal készültek, hogy mágikus, rituális erejükkel segítsék az isteni és a földi világ közötti kapcsolat megteremtését, illetve biztosítsák az elhunytak örökké valóságban való fennmaradását. Így a mai ember számára nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem az egyiptomiak világképéről is tanúskodnak. Veresemes egyöngyvér járt a megnyitón.
Kótai Katalin kurátor elmondta, hogy eredetileg egy jóval kisebb kiállítást terveztek.
Ötlet szintjén merült fel, hogy bemutatjuk azokat az anyagvizsgálatokat, amelyeket az utóbbi másfél évtizedben végeztünk az egyiptomi gyűjteményben. Két ilyen nagy projekt volt. Az egyik a fatárgyaknak a festését vizsgálta, a másik pedig a fajansz és bronztárgyainknak az összetételét. De ezt nagyon hamar elvetettük, mert rájöttünk, hogy sokkal érdekesebb lenne egy olyan kiállítás, ami azt, hogy az egyiptomi művészek hogyan alkotnak, hogyan jönnek létre ezek a tárgyak, valahogy nagyobb lélegzetben mutatja be.
Pontosan meg tudták fogni azt, hogy hogyan alkottak ezek a művészek, hogyan készülhetett ez a festés, például mondjuk a bronztárgyaknál már egyszerűbb látni.
A festésnél is azért sok lehetőségünk van. Egyrészt a modern multispektrális vizsgálatok, amelyek az alsó rétegeket is megmutatják, de van számtalan olyan darab is, amelyik befejezetlen, vagy nem befejezetlen, csak nem olyan nagy gonddal készült, és például az egyiptomi festők vagy rajzolók nagyon gyakran piros vagy sárga vonallal előrajzolták néha, ezért előrajzolóknak is hívjuk őket, ők úgy hívták magukat, hogy a körvonalak írói, előrajzolják az alakot, utána bizonyos színeket, általában a sárgát és a pirosat felfestik, és ezt követően feketével a mester általában végigmegy, és akkor vagy megerősíti, vagy módosítja ezeket a vonalakat. Na most azoknál a tárgyaknál, ahol a festés nem volt túl gondos, ott látszanak mondjuk ezek a vörössel vagy sárgával húzott előzetes vonalak. És mellette, fölötte-mellette látszanak a végső fekete körvonalak, és meg lehet mondani például nagyon sok esetben, ez mikroszkópos vizsgálatokkal, de nagyon sokszor még szabad szemmel is megmondható, hogy mondjuk melyik festék van a fekete vonal alatt, és melyik festék van fölötte, és akkor lehet tudni általában a sárgát és a vöröset, azt a végső fekete körvonalak előtt festették fel, legalábbis azokon az anyagokon, amelyeket én láttam, nem kizárólag van így, de nagyon sokszor, és a zöldet meg a kéket pedig utána. Úgyhogy sok mindent meg tudunk mondani, vagy a befejezetlen tárgyaknál szintén meg tudjuk mondani a különböző fázisokat. Van olyan tárgy, amelyik úgy befejezett, hogy a különböző részén különböző fázisok vannak. Tehát azokat el tudjuk különíteni.
Tehát akkor önöknek, kutatóknak is egy érdekes vizsgálat volt, és sok mindent eredményezett tudásban is, amelyet majd átadnak a látogatóknak. Ugye már említettük azt, hogy fa és fém tárgyak, de emellett van még más is.
Itt a kőből, fából, az úgynevezett egyiptomi fajanszból és a fémből, ez leginkább bronz ötvözetet jelent, a fémből készült tárgyakat mutatjuk be. De természetesen, mivel ugye művészetről beszélünk, de maguk az egyiptomiak nem tettek különbséget művészet és kézművesség között, ezért mindenféle olyan tárgy ide tartozik még, amely mondjuk papiruszból készült, tehát a papiruszon található halotti szövegeket és halotti ábrázolásokat is festett, és nagyon szépen festették, tehát azok is ebbe a kategóriába tartoznak, készítettek tárgyakat gyékényből, úgyhogy mindent bevehettünk volna, de azért valahol megállt kellett mondani, és mindent nem tudtunk bevenni, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez a négy anyag a legjellemzőbb, és ezt fogjuk bemutatni.
Ha azt mondjuk, hogy örökké valóság és Egyiptom, akkor minden bizonnyal nagyon sokunknak elsősorban a múmiák jutnak eszébe. Úgyhogy ebben a kiállításban is elsősorban a halotti kultusznak a tárgyaira koncentráltak. Ez is tudatos volt, hogy most ezt a szegmenst mutatják be a gyűjteményből, vagy ezeket vizsgálták az utóbbi időben?
Ez fordítva van, ez tulajdonképpen egy adottság. Tehát az egyiptomi művészeti alkotásoknak a nagy része sírokból, templomokból, olyan épületekből származik, amit maguk az egyiptomiak úgy neveztek, hogy az örökkévalóság házai. Tehát az egyiptomi művészetnek a legfontosabb szintere az örökkévalóság volt. Ez azt jelenti, hogy a múzeumi tárgyaknak az összetételében is megmutatkozik ez. Tehát ezt mi nem választottuk, hanem ez így volt, és azt is szerettük volna elmondani, hogy mi az a közeg, amiben az egyiptomi művészet él, mi az a kontextus. És nem kizárólagos ez természetesen, de nagyon sok minden a sírokból, templomokból maradt fent. Tehát ezt magának az egyiptomi művészetnek a jellege is meghatározza, meg az is meghatározza, hogy milyen tárgyak maradtak ránk. Én nagyon szeretnék csinálni olyan kiállítást is, ami tényleg a mindennapi életben használt tárgyakat mutatja be. Ez jóval nehezebb lenne, mint ezt bemutatni.
Azért is merült fel ez a kérdés, mert az előbb említette azt, hogy azért vannak gyékénytárgyak. Tehát feltételeztem volna, hogy a mindennapi életből is maradtak bizonyos tárgyak.
Maradtak. De igazából a mi koncepciónk az volt, hogy együtt mutassuk be, hogy mi ez a művészet, Egyiptomban milyen keretek között működik, és hogy hogyan alkották meg ezeket. Tehát a művészetnek van egy olyan funkciója, ami nálunk nincsen, ugye? Ma a művészek kommunikálnak a társadalommal. Bizonyos értelemben az ókori művészek és az egyiptomi művészek is kommunikáltak, de teljesen más módon. Tehát ma van egy olyan individualizmus, amivel én szólni akarok hozzá, valamire késztetni akarom, cselekvésre, hát rajonganak néhány művészért ma. Na most ezek azok, amik nincsenek az ókori Egyiptomban. Ami nem azt jelenti, hogy nincsenek individuális megoldások, vagy nincsen kreativitása az ókori egyiptomi művésznek, természetesen van, de alapvetően a fő funkciója az egyiptomi művészetnek, vagy annak nagy részének rítus.
Számtalan olyan tárgy, amely tényleg a halotti kultuszhoz kapcsolódik, de nem pontosan tudják, hogy miként.
Koporsót nem akartunk sokat bemutatni, mert sok minden mást is be akartunk mutatni, és az egyiptomi halotti kultuszhoz nem pusztán a koporsó tartozik hozzá, hanem egy csomó sírfelszerelés, úgyhogy abból akartunk minél szélesebb válogatást adni. Hozzá tartoznak a sztélék, a sír ábrázolások, mondjuk nálunk az viszonylag kevesebb van. Tehát próbáltuk, hogy ezeknek a tárgyaknak a változatosságát bemutatjuk ebből a szempontból, és próbáltuk, hogy úgy is bemutassuk az egyiptomi művészetnek a változatosságát, hogy rengeteg gyönyörű remek művet helyeztünk ki, és mellé oda tettük azokat a munkákat, amelyeknél nem biztos, hogy megáll mondjuk egy ember, hogyha ott látja a vitrínben. Ezek közül sok a raktárban van évtizedek óta, soha nem állítottuk ki. Szerettük volna megmutatni, hogy ilyen is van az egyiptomi művészetben, és nagyon sok tárgyat az állandó kiállításról hoztunk ide, de nagyon sokat mellé raktunk a raktárból, és ezek a tárgyak lehet, hogy nem annyira látványosak, de ha megnézzük, ezek a tárgyak feltárják a saját történetüket, és nagyon sok tárgynak nagyon izgalmas története van.
És még ezeket kiegészítették koppenhágai és torinói tárgyakkal is.
Igen, néhány külföldi tárgyat is hoztunk, mert volt néhány olyan aspektus, amit a saját tárgyainkkal nem tudtuk bemutatni, de tényleg nagyon kevés tárgyat kellett hozni, tehát alapvetően több mint a 90%-a a bemutatott tárgyaknak saját tárgy, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ezt sikerült így megmutatni, de volt néhány olyan aspektus tényleg, amihez kellett hozni külföldről. Például az Amarna művészet, ami ugye az egyiptomi művészetnek egy elég ismert korszaka, és arról is ismert, hogy ott egy picit azért eltérnek a klasszikus szabályoktól, és az Amarna művészet valahogy nálunk hiányzik. Ugye úgy alakult ki ez a gyűjtemény a 19. század elejétől az 1820-as évekig tudunk visszamenni, amikor tudjuk, hogy a Nemzeti Múzeumban vannak egyiptomi tárgyak, hogy aki Egyiptomban járt, az hozott, és akkor eladta, vagy kifejezetten megvásárolta a magyar állam számára, ott van például pont mellettünk ez a gyönyörű szép sztélé, harmadik Thotmesznek az idejéből, amelyet Wallenstein János gróf vásárolt az 1860-as évek végén, kifejezetten azért vásárolta, hogy a magyar államnak adományozza. Tehát nagyon sokan kifejezetten adományozták. Most volt ugyan általában a gyűjtésnek egy olyan iránya a 19. században, 20. század elején, hogy próbáljunk úgy gyűjteni, hogy minél több aspektusát tudjuk bemutatni az egyiptomi művészetnek, de valahogy ebből az Amarnakor kimaradt. Tehát, hogy a mi tárgyaink nagy része nem olyan vásárlásokból áll össze, hogy mi azt mondjuk, hogy most nekünk kellene egy ilyen, és vásárolunk, hanem alapvetően ez egy adottság. Mi az, amit a 19. században és a 20. század elején hoztak a gyűjtők, és mi az, amit valamilyen módon felajánlottak, vagy eladtak a múzeum számára. Ugye eredetileg a Nemzeti Múzeum őrizte az egyiptomi tárgyakat, ezek 1934-ben kerültek át a Szép Művészeti Múzeumba.
Az Örökkévalóság megörökítése című tárlat október végéig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A súgójukban vetettünk egy pillantást Liszt Ferenc digitalizált levelezésére, megnéztük a 170 éve született Strobl Alajost bemutató kiállítást a Képzőművészeti Egyetemen, Zalán jártunk a Zichy Mihály Emlékmúzeumban, Szegeden érdeklődtünk az idei Teálter Fesztiválról, és ellátogattunk a Szép Művészeti Múzeum egyiptomi kiállítására is. Az élmények adottak, éljék át önök is! A mai adás hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence. További szép hétvégét kívánok!
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. First Night of the Proms. Ma kezdetét veszi a BBC nyári fesztiválja. Fergetegesnek ígérkező nyitóhangversenyét közvetítjük. Fanfár, rapszodikus balett, bluesos zongoraverseny, valamint ősbemutató tarkítja a műsort. A BBC szimfonikus zenekara játszik az ukrán finn Dalia Staszewska irányításával. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hall.